Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, a beszélgetést felvételről hallják, 14:30-tól rögzítettük, miniszterelnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen.
Január végén volt itt, látott azóta olyat, amit figyelembe kell vennie, amikor a saját politikáját alakítja?
Na, igen, azt hiszem, több mindent. Akkor sokat beszélgettünk menekült kérdésről, és őszintén elmondtam önnek, hogy ha ez marad az emberi félelmek fő mozgatórugója a következő években, akkor az olyan típusú pártok, mint a Demokratikus Koalíció, amely nyitottabban áll ehhez a kérdéshez, közelebb van Angela Merkel érveléséhez, mint a miniszterelnök érveléséhez, akkor mi azért nem leszünk könnyű helyzetben. Ebben úgy látom, hogy van a változás, az európai török megállapodás, legalábbis azt a pokoli terhet, amit korábban éreztünk, azt csökkentette Európa és Magyarország vállán. Megítélni, hogy mi a vége, ettől én még nem tudom, de ez a magyar politikának mára nem az első számú fő kérdése, úgy látom.
Akkor se, ha azóta robbantottak egy közeli fővárosban, Brüsszelben?
Nézze, hát jövök, megyek én is a városban, és látom, hogy mi történik. És azt gondolom, hogy ma nem ez foglalkoztatja elsősorban az embereket. Visszajöttek a belpolitikai témák. Ezen belül a két fő téma az a közoktatásnak a helyzete, abban látunk egy sor megmozdulást folyamatosan, holnap után is lesz az egészségügynek a helyzete, aminek én őszintén szóval örülök, és itt nem pártos szempontból örülök neki, hanem mert azt gondolom, hogy egyébként az életünket valóságban ezek sokkal jobban befolyásolják, mint a meglévő egyéb kül- vagy biztonságpolitikai kockázatok.
De értelmesnek tartja azt a vitát, ami kezdjük akkor az egészségügyen, ami az egészségügy körül zajlik, és ha igen, akkor mit tud ehhez hozzátenni?
Én még értelmes vitát nem látok. Most én csak azt látom, hogy bomlik fel a csend korábbi szövete, mert bármennyi baj is volt 2010 után is, egy sor probléma nyilván öröklött probléma, ezek nem jöttek elő a nyilvános vitákban. Most az első szakaszban vagyunk, nem ott, ahol a pedagógus tüntetéseknél, ahol megoldásokról beszélgetnek, tárgyalnak intenzíven, tudjuk, hogy 12-25 pontban ki mit követel, hanem az eddigi csendet, beletörődést, nyugalmat, együttműködést úgy látom, hogy szépen lassan felváltja az egyre hangosabb kritika. Ez az első szakasza én szerintem az ilyen történeteknek. Meglátjuk, hova megy, azzal együtt, hogy az egészségügy egy sokkal bonyolultabb probléma. Hát ha valaki ezt aztán tényleg tudom.
De kinek a kritikája kezdi fölbontani ezt a csöndet? Mert ahogy mondta, az egészségügy nagyon bonyolult probléma, teljesen különböző érdekirányok vannak benne.
Így van, szóval az egyik ok, ami miatt olyan könnyen nem lehet megszervezni az egészségügyben egy szakmai politikai alternatívát, és mögé szervezni mondjuk egy civil mozgalmat, mert sokkal tagoltabb a belső világa. Éppen ma reggel nyilvántalan ön is, a hallgatók sokaság is talán olvashatott az Indexben egy hosszú-hosszú összeállítás az egészségügyi bárókról, az orvosbárók világáról. Ebben az egészségügyben vannak elképesztően alacsony fizetések nővéreknél, 130 000 forint, és vannak olyan vezető orvosok, akik 8-10 millió forintot visznek az a havonta. Ez egy lényegesen nagyobb különbség, mint amit látunk a közoktatásban. Nagyon más a státusz egy vezető klinikai főigazgató szülészorvosnak, és nagyon más egy műtősegédnek. Nem látunk ekkor a státusz vagy differenciát, csak hogy egyetlen egy példát mondjak. És sokkal több pénzről is van szó. Nem én mondom, egy ellenzéki párt, a Demokratikus Koalíció vezetője, hanem a kormány egyébként inkább lojális orvoskamara, hogy nagyjából 600 milliárd forint hiányzik. Az én időmhöz képest egyébként összehasonlító áron nagyjából 500. Ezek szerint az sem volt elég, hogyha ők most 600-at mondanak.
Nincs egy olyan kérdés ebben a problémában, amire egy ellenzéki párt, akár az önét, kampányt tudna szervezni, mint annak idején a Vizidi egy kérdésére lehetett kampányt szervezni hatékonyat.
Ellenkampányt.
Ellenkampányt.
Szóval annélkül, hogy belemennénk itt részletekbe, az jól látszik, hogy hatékonyan, különösen ciklus közepén egy ellenzéki párt nem saját javaslattal tud kampányolni, hiszen messze van még annak megvalósíthatóságától, hanem a kormány intézkedésének kritikájával tud. Miután az egészségügyben nem avatkozott be a kormány, hanem engedte, hogy csusszon lefelé részben, mert saját csapdájában volt a 2008-as népszavazás miatt, itt konkrét intézkedést nincsen, amit lehet támadni. Oktatásban felborogatott mindent, ott intézkedések sokasága van. Ez a második ok, ami miatt oktatásban sokkal könnyebb az ellenzéki pártnak megfogalmazni a mondani valóját, és sokkal könnyebb a civileknek is fellépni. Az egészségügyednél egy nehezebb ügy.
Ebből következik az, hogy amíg nincs egy markáns intézkedés, valamilyen reform az egészségügyben, addig nem is lesz ellenzéki ellenkampány? Ebből a szempontból nyugodtan aludhat a kormány?
Nem. Szerintem mindenki érzékel, hogy itt baj van. A hétvégén az én Facebook oldalamra a kollégáim kitettek egy általunk készített kis rövidfilmet, 3 perces rövidfilmet. Az egészségügy helyzetéről. Természetesen kritikus a film, de hát mit várnak mondjuk a demokratikus koalíció elnökétől? Elképesztő nézettsége van, és az internetes portálok szinte mindegyik át is veszi teljesen szokatlan módon. Ez azt mutatja nekem, hogy itt van egy ügy. Ahhoz, hogy politikai cselekvést lehessen kikényszeríteni a kormányból, az azt kell, hogy az ügynek legyen hegye. Az ügynek akkor van hegye, ha a következő 3 feltétel teljesül. Egy nagyon világos, a mondani valónak legalább egy olyan része, ami könnyen érthető és mozgósító, ez az oktatásban a klik ügye, miközben nem ez a legfontosabb kérdés, de világos, megtestesíti a problémákat. 2. Kell, hogy legyen egy megszemélyesítő vezetője, politikus vagy civil. Oktatásban ez az utóbbi időben Puk István volt leginkább. A fekete nővér Sándor Mária egy picit van ilyen szerepben, de nővér szerepben nyilván ennek a világnak egy részét nem tudja elég erővel képviselni. 3. Kell mögötte lenni egy viszonylag egységes mozgalomnak, vagy mozgalmi hálónak, szakszervezetnek, tanítanék mozgalomnak, még ez sincsen meg az egészségügyben ilyen erősen. Szóval erre mondtam, hogy ez egy ilyen korai állapotában van még az egészségügyel kapcsolatos kritika a közoktatáshoz képest.
Videóról jut eszembe, amikor én néztem a Facebookon, akkor még csak 137 hozzászólás volt, még korai állapotban láttam. Ezt végigolvastam, és ennek egy jelentős része arról szólt, hogy itt egy volt miniszterelnök beszél. Uh-huh. Nem most kezdett el lerohadni az egészségügy olyanná, mint amit önök most kritizálnak.
Abszolút igaza van, de hát a volt miniszterelnök egészségügyi átalakítás átfogó programját képviselte, és éppen a mai kormánypárt akasztotta meg, azt mondva az embereknek, hogy nincsen a kormánynak és Gyurcsány Ferencnek igaza. Igaza van. Éppen ma reggeltől olvashatjuk egy másik portálon, a vs.hu-n a kormány tanácsadó cégének, a századvégnek a kormány számára készített javaslatait. Mikről szólnak ezek? Azokról az intézkedésekről, amiket akkor elgáncsoltak. Hogy a csodába lehetne még bevonni a biztosítottaknak a további hozzájárulását, pénzét? Ha akkor elgáncsoltuk a vízidíjat, hogyan válthatnánk most ki a vízidíjat más névvel, más formában? Elgáncsolták akkor a kórházi ágyak leépítését és egy pár kórházbezárást. Azt mondja a századvég, hogy legalább 20 000 kórházi ágyal kevesebbre van szükség, és őrület, ahány darab kórházunk van. Magyarországon 31 néhány kórház elég lenne, most több mint 70 kórházunk van. Azaz, a volt miniszterelnök, ha már ezt mondják a hozzászólók, megtette a magáit. Valószínűleg, vagy mert nem volt elég tehetséges, ügyes, nem volt jó a politikai hátországa, mert olyan volt az ellenzéke, nem sikerült megcsinálni egy sor dolgot. Ma szerintem jobb állapotban lennénk, hogyha akkor ebben az ügyben engedik, hogy megcsináljuk, hogy meg kellett csinálnunk.
De az elmaradt reformok meg nem valósult eredményeinek az emlékéből, hogy lehet egy előremutató politikát csinálni? Tiszta lappal kell indulni, vagy azt kell mondani, hogy azt kéne csinálni, amit annak idején mondtunk, csak nem engedtétek?
Hát azt mondanám önnek, hogy is-is. Továbbra is nyíltan beszél arról a demokratikus koalíció, hogy érdemes lenne végig gondolni ezt a 600 milliárd forintot, ami hiányzik. Ezt hogy a csodába pótoljuk vissza közösen ketten? A költségvetés adóból, TB-ből. 2. Mi magunk még nem betegek vagy betegek. Valamilyen formában. Nem vízidíjat mondunk, hanem TB extrát mondunk. Maradjon meg az állami finanszírozás, és akik a mai színvonalnál valami ilyen paraméterben jobbat akarnak maguknak, azok kapjanak egy magasabb szintű szolgáltatást, magasabb pénzért. Azt mondja, hogy 3 csomagot állítsunk össze. Egy olyan csomagot, ami jár mindenkinek, függetlenül attól, hogy egyébként biztosított-e vagy sem. Közegészségügyi például ellátások. Közvetlen életveszély elhárítását meg kell csinálni. Nem nézegetjük, van-e TB kártyája valakit bevisz a mentő. 2. Az alapcsomag, ami a TB fizetését jár mindenkinek, és van egy kvázi extra szolgáltatás, amit azok kapnak, akik az államnál pluszba biztosítják magukat önkéntesen. De mondhatom azt is, mert el is előjön a kormány gondolkodásában, most olvasva a háttértanulmányokat, hogyha mondjuk én elmegyek egy magánorvoshoz, kibicsaklott a bokám pár héttel ezelőtt, és elmentem magánorvoshoz, és fizettem összességében a vizsgálatokért, röntgenért, utóvizsgálatért valójában 40 ezer forintot. Én ezzel segítettem a TB-nek? Segítettem, mert nem kellett neki kifizetni. Ha például azt mondaná a TB ilyenkor, hogy tudják mit? Ez a TB rendszerében egyébként 15 ezer forintot ér összesen csak meg, hát magának túl jó szivatott szolgáltatása, de ha magánorvoshoz megy, én ennek a felét odaadom önnek. Még így is jól járt, másrészt pedig van még egy előnye. Innentől kezdve a magánorvosi világban egyel beljebb leszünk a számladáshoz, mert ezt nyilván akkor tudja adni, ha nekem van erről számlám. Azaz, akik megtehetik, azoknál ösztönzöm, hogy bár TB-ben biztosítottak, fizetik a járulékot, de saját pénzükből menjenek el. Ilyeneket lehet csinálni. Mi erről beszélünk, erről szól a programunk, erről vannak vitáink, konferenciáink, de látom, hogy a ciklus közepén mi kevésbé izgatja ez az embereket.
Most rántotta magára a magánorvosi szféra egy jelentős részét, amely még életében nem adott számlát semmiről, hiszen abból él.
Én most kaptam számlát. Én olyan helyre járok, ahol kapok számlát, képzelje el, bankkártyával fizetek, átutalással, vagy ott hirtelen, ahogy kimegyek, oda adják a leleteimet, semmit nem látom belőle, kétségtelen voltam már én is úgy magánorvosnál, hogy nem kaptam számlát, én ebben nem vagyok túl jó alany, mert nekem mindenki számlát akar adni, nekem a fagylaltos rám tukmálja a nyugtáját, mert attól fél, hogy ő meg én közösen bajba fogunk kerülni, de tudom én azt, hogy magánorvosoknál általában nem adnak számlát, persze.
Mit gondol, a ciklus hátralévő idejében felfejleszti-e valaki az egészségügyben található elégedetlenséget egy az oktatásban található elégedetlenség szintjére, mert ha jól értem, akkor a szervező erő hiányzik ebből még.
De szerintem kísérlet lesz. Ráadásul mindegyikünknek az lesz az érdeke, most ellenzékről beszélek, de akár a kormánypártnak is. Azt mondani, hogy jó, mondja a kormánypárt, történt, ami történt, de mondjuk a 18 után időszakra ezt ígérem. Tehát lesz végre neki egészségügyi programja. Ellenzéki oldalon meg nem lehet nem érzékelni, hogy ez egy fontos történet most, ez izgatja az embereket. Hát az, aki ebben nem szólal meg, és nem mond semmit, és nem próbálja megszervezni ehhez a támogató világot maga köré, aki nem talál hiteles szereplőket ehhez, az le fog maradni ebben a versenyben. Nem árulok el titkot, hogy nekünk is van ilyen erőfeszítésünk. Pokoli nehéz, higgyel, pokoli nehéz. Ma mi egészségpolitikusunk László Imre el akart mondani egy darabkát a mi egészségügyi programunkból. Hát úgy kell összehalászni egy sajtótájékoztatóra, újságírókat, mert ma nem ez a legfontosabb kérdés.
Szakértők, az ágazatban dolgozók kiállnak például az MSZP egészségügyi program javaslata mellett, vállalják az arcukon olyanok, akik most bent vannak a rendszerben, vagyis kockáztatnak ezzel.
Azt nem tudom, az MSZP...
Bocsánat, DK-ra gondoltam természetesen, elnézést.
A mi egészségpolitikai kabinetünk vezetője egy nagyon jól ismert, de már nyugdíjba ment, nagy budapesti kórháznak a volt főigazgatója, László Imre. Jól ismerik őt, most a Szent Imre kórházat vezette nagyon-nagyon sokáig. Én amikor eljárok az egészségügyi kabinetnek az ülésére, ott olyan 30-35-en ülhetnek, ott hivatalban lévő embereket is látok, mentősöktől, kórházból, minisztériumból nem. Látok volt minisztériumi dolgozókat, de kétségtelen, ha rámennek a mi honlapunkra, akkor nem csak itt, majdnem mindenhol azt fogják látni, hogy a kabinetek vezetőinek neve szerepel csak. A külpolitikai kabinet ülésén van például aktív külpolitikával a kormánynak dolgozó ember, de nem meri elmondani. Múltkor találkozva az agrárkabinet ülésén egy minisztériumban dolgozó emberrel. Nyilván nem meri elmondani, hogy időnként hozzánk jár. Nem csodálom én ezt, hozzáteszem, ez szerintem nem jó. Tehát engem nem zavarna miniszterelnökként vagy kormányzati emberként, hogy segítenek az ellenzéki pártok szakmai programjának az elkészítésével is. Hát persze, hát hála Istennek, hát dolgozzanak.
Nem aggódik, mert ilyenkor az információ áramlás azért kétirányú lehet. A DK-tól viszik be a minisztériumba, az információ minisztériumból a DK-ba.
De hát milyen titok van, ami agrárpolitikán körül? Milyen? Most pénteken volt az agrárkonferenciánk. 3-4 óra én is ott voltam, megnyitottam, olvasok programokat. Ebben nincsenek nagy titkok. Ugye mi az a párt vagyunk, a Demokratikus Koalíció, amely elkészítette és elfogadta a kongresszusával a programjavaslatát februárban. Abban minden benne van. Mi vagyunk az egyetlen olyan párt, csak példát mondok, amit hogy skandalumnak számít, aki azt mondja az agrárprogramjában, nem erről fog mi sokat beszélgetni, tudom, hogy bennünket nem zavar, hogyha agrárvállalkozások, földtulajdonosok is, vagy hosszú távú földbérlők lehetnek, ahol ez titok szó, mert csak magánembernek lehet földje, de ennek mi a következménye? A magáncégek magántulajdonosai megveszik a földet, és bérbadják a saját cégüknek, és ugyanott tartunk, csak átláthatatlanabb a rendszer. Nyilvánosak a mi szövegeink, tehát majd titok nincsen, örülök, hogy elviszik és elmesélik.
Az oktatási elégedetlenség folyamatában látja, hogy a Demokratikus Koalíciónak hova kell állnia, mert itt több szálon a megmozdulások szervezése is, a követelések egy részben átfedik egymást, a kormányhivatalos tárgyalópartnere meg a szakszervezetek sztrájk delegációja.
Közoktatásban, ha úgy tetszik, végtelenül könnyű helyzetben vagyunk. Én nem tudom, hogy elemezték ezeket a programokat itt az Aridában, szerintem igen, nem csodálkoznék rajta. Van 12 pontos, meg 25 pontos, meg sokfajta követelés. De van egy jellegzetessége mindegyiknek. És most nem hazabeszélek, ellenőrizhetik. Nem talál egy olyan pontot sem, amely ne a 2010 után kezdeményezett változásokat szeretné korrigálni. Azaz ebből én azt következtetést vonom le, hogy a fundamentumok egy jelentős részével nálunk nem volt baj. Az bántja őket, ami történt 10 után, és elsősorban nem pénzről beszélnek, miközben pénzproblémák is vannak ott is természetesen. Itt inkább az a nehézség a mi számunkra, hogy ahhoz képest, amit követelnek, ahhoz képest nagyon újat nem is kell, meg nem is tudunk mondani. Nagyon nehéz megkülönböztetni mondjuk a Demokratikus Koalíció közoktatási programját, annak a lényegét attól, mint amit itt követelések vannak, azaz nem tud nagyon karakteres lenni, mert azok a részletkérdések, hogy én nagy híve vagyok a két tannyelvű tanításnak általánosan, és hogy legyen az a mérce egy idő után mindenhol. Ez egy fontos részletkérdés, de nem ekkörül folynak most a viták.
Amikor elemeztük a követeléseket, akkor többen is azt mondták, hogy az ott magukat exponáló szereplőknek önálló politikai erővé fejlődniük kicsi az esély. De arra igen, hogy már futó ellenzéki pártok lecsapjanak rájuk, és mint értékes arcokat magukhoz vonják. Kiszemelt már valaki?
Én nem tudom, hogy van-e ilyen szándék őbenük, ennek inkább én az ellenkezőjét látom. De azért is, mert taktikailag is ez áll az érdekükben. Ha őket, ugye az oktatással kapcsolatos követelések támogatottsága az átmetszi a pártok támogatottságát. Nagyon sok jobboldali támogató is egyetért a tanárokkal. Ilyenkor mit csinál a kormány, a Fidesz vezetése, a miniszterelnök? Megvádolja őket azzal, hogy a baloldal környékén vannak, sőt talán ők tüzelik őket hátulról. Hogy ők ez ellen védekezzenek, ők meg mit tesznek? Hangsúlyozzák nem csak szóban, hanem tettekkel, hogy hát ők azért alapvetően függetlenek, biztosan van párt szimpátia a többségének, de ebben a tevékenységében nem ebből indul ki. Én nem is, és én ezt tiszteletben is tartom, én nagyon nem szerettem azt a vitát, ami a civilek meg a pártok egymáshoz való viszonyáról szól, mindenkinek megvan a maga dolga. Ha egyszer bekopogna hozzám egy a tanítanék mozgalom egyik jó nevű alakja, most nem feltétlenül Pukli Istvánra gondolok, akivel életemben egyszer összefutottam egy stúdióba, ennyi a mi kettőnk kapcsolata, akkor minden mindez anyja megfontolnám, hogy fogadjuk őt. De mi nem kopogunk senkihez, és elmondhatom, hogy nálunk sem kopogott még senki, hogy odaadna a civil mozgalmi dolgait a Demokratikus Koalíció pártpolitikusi megbízásáért.
Ilyenkor egy pártvezető azért fontolná meg, mert az adott személy bárki. Nagy érték, ha bent van, vagy nagy veszteség, ha máshol van bent?
Hát nem tudom, de mind a kettő igaz lehet, és hát mind a kettő legitim. Kevés jó karakteres, hiteles politikus van azért, kevesebb, mint amennyit én szívesen látnék. Hát az a jó, hogyha verseny van itt is. Na. Tehát ha megjelennek új emberek a színpadon, akár civil szerepben, akár pártpolitikus szerepben, az szerintem jó. Hála Istennek nekünk egyébként viszonylag sok jó oktatáspolitikusunk van, Niedermüller Pétertől, Arató Gergelyig, de azt gondolom, hogy soha nem elég ezekből.
a DK egyik utitársa, szövetségese, ellenfele, a Magyar Szocialista Párt behúzott egy nagy sikert a boltzárral. Nagy sikernek látja ön is?
Igen, igen. És persze volt, aki nálunk is, hogy mondjam, fanyalgott. Hát most miért tagadnánk le? Nyilván van féltékenység is a szervezetek között. Én bent is azt képviseltem, hogy ez átkozott túl jó összességében, amit történik. Szerintem jó az országnak. A többségünk ezt nem szerette, még akkor sem, ha a kereskedőknek van igazsága, hogy azért lehetne rájuk is jobban vigyázni, egy pontosabb hétvégi munkavégzés, szabályozás, meg potlikok, meg sok minden, de ehhez tárgyalás kellene. Jó az országnak. Szerintem az ellenzék egy nagyon fontos, szimbolikussá vált ügyben meghátrálásra kényszerítette a kormányt, ez siker. Most az ellenzék melyik pártja, e tekintetben részletkérdés. És én szerintem a miniszterelnök a saját szempontjából, elnézést, hogy jót fogok rá mondani, ebben az ügyben helyesen döntött. Mert csak rossz döntései lehettek. Most egy kis vereséget szenved el, egy pár napig volt ez azért igazából nagy téma, ez le fog csengeni, vagy engedi, hogy további hónapokon keresztül az ellenzék ebből építkezzen. Egyik oldalról ők erősödnek, másik oldalról megnövekszik, és egyre inkább testet ölt a társadalmi elégedetlenség. Ez egy elveszett ügy volt, ami nem egy fontos reformról szólt. Engem meg szoktak kérdezni, hogy én is még nem cselekedtem így mondjuk vizitdíjjal. Az egy fontos strukturális kérdés volt. Az országnak tényleg az érdekében állt, ma is azt gondolom, ez nem annyira fontos ügy, ezt el lehet engedni, mint ahogyan helyesen elengedte az internetadót. Tehát fura módon szerintem itt mindenki, majdnem mindenki inkább jó járt ezzel a döntéssel, és én nem vagyok ebben féltékeny a szocialistákra.
Egy esetleges későbbi tárgyalásnál, együttműködési tárgyalásnál nem fog az sokat számítani, hogy ki tudott az elmúlt időszakban több jelentős sikert behúzni? Az MSZP mondhatja azt, hogy én meghátrálásra kényszerítettem a kormányt. Ti mit tettetek?
Igen, és én meg azt mondom, hogy én meg az éjszakát időszakában is azt követően meghátrásra készítettem a kormányt a kötelező előzetes regisztrációval kapcsolatosan. De... hát nem tudom, milyenek lesznek majd ezek a tárgyalások, biztos nem olyanok, mint 14 előtt, és gondolom azon is múlik, hogy hogyan alakulnak majd az MSZP-ben a dolgok. Nyilván rá fog majd mindenki nézni az utolsó időszak közvénykutatási adataira, rá fogunk nézni arra, hogy kinek milyen erő személyiségei vannak országszerte a különböző választókerületekben, és persze, hát mindenki el fogja mondani, hogy neki milyen sikerei vannak, de engem ez nem zavar. Szóval azon az áron erősödni relatív módon, hogy a többiek mind kudarcot kudarcra halmoznak, és legyen sikere, hát ez nekem mitől jó? Hát a nap végén le kell váltani Orbán Viktor kormányát, mondjuk mi természetes módon, azt is tudjuk, hogy valamilyen együttműködésben. Hát akkor meg nem az a legfontosabb ebben az ügyben, hogy melyikünk egy picit erősebb vagy gyengék, hanem hogy összességében, hát legalább megszorítani tudjuk majd a ciklus második felére a kormányt, hogy nyílt versenyben lehessen legyőzni.
De ilyenkor egy ilyen boltzáras ügyben van még valamilyen utómunka megosztás? Parlamenti törvényjavaslat benyújtása, hogy még azért ki lehessen belőle hozni, amit lehet. Említette a kereskedelmi dolgozókat, akikkel valamit kezdeni kell. Itt ki fogja benyújtani az első értelmes javaslatot?
A hétvégi munkavégzés bérpotléka ügyében szerintem már, ami Varjú Lacink is benyújtott egy törvénymódosító javaslatot, úgy emlékszem rá, és most a hétvégén olvastam, hogy az MSZP is bemondta, hogy ők is benyújtanak egy ilyen javaslatot. Parlamentben van egyeztetés az ellenzéki pártok között. Legtermészetesebben odajöttek együttes képviselők most a múlt héten, amikor szavaztunk ennek a törvénynek a hatályon kívül helyezéséről, hogy épp a bérpótlék miatt nem lenne jobb tartózkodnunk, nem pedig megszavazni a kormány kezdeményezését. Ebben úgy látom, jó hiszemű kapcsolata van függetlenek, meg MSZP, meg általában ellenzékiek között.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják.